Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, elkezdtük azt a részt az előző alkalommal, hogy a kereszten Jézus kimondott 7 igét. És az elsőt már megtárgyaltuk, és az a latorral kapcsolatos mondása Jézusnak, hogy megkéri a latort, hogy segítsen, hogy gondoljon rá, hogy emlékezzen meg róla, hogyha az ő országába belép, és ugye emlékszünk rá, hogy a válasz az volt, még ma velem leszel a paradicsomban. Ez a 3 első ige, ez a felebaráti szeretettel kapcsolatos. Tehát a latornál is, az Isten szeretete ugye a latorral kapcsolatban. És ez a 3. pedig úgy szól, íme a te anyád, íme a te fiad. Amikor Jézus a kereszten meglátta anyját és az ott álló tanítványt, akit szeretett, így szólt az anyjához. Asszony, íme a te fiad. Aztán azt mondta a tanítványnak, íme a te anyád. És olvashatjuk az evangéliumban, és attól az órától kezdve magához vette őt a tanítvány. Hangsúlyozni szeretném, hogy Szent Jánossal kapcsolatos ez, mert a keresztnek ő mondta, hogy íme a te anyád. Fölmerül még egy kérdés. Szent János volt azok közül az egyik, akik azt mondták, íme mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát velünk? És azon dolgok között, amiket elhagytak, maga az Úr felsorolja apjukat és anyjukat, fivéreiket és nővéreiket, házaikat és földjeiket. És éppen Szent Jánosról az első, az ő testvéréről, Szent Jakabról írta Szent Máté, azok pedig azonnal ott hagyták a hajót és apjukat és követték őt. De ha valaki már elhagyott egy anyát, fölmerül az a furcsa kérdés, miért kap most egy másikat? A válasz könnyű, az apostolok, hogy Krisztust kövessék, elhagyták atyukat és anyjukat, amennyiben azok akadályai lettek volna az evangélium hirdetésének, és amennyiben általuk kényelemhez vagy testi jólethez juthattak volna. Mindazonáltal nem szüntek meg gondot viselni rájuk, hiszen az igazságosság alapján ezzel tartoztak a szülőknek. Vagy a gyermekeknek, akik az mutatást, illetve segítségre szorultak a növekedésükben. Ez az oka annak, hogy ahogy az egyháztanítók gyakran megerősítik, jól figyeljen mindenki, megerősítik, hogy nem léphet szerzetbe olyan fiú, akinek atyát vagy élemedet kora gyöngítette le, vagy olyan szegénységi csújtja, hogy a fia segítsége nélkül nem képes megélhetését biztosítani. Így történt tehát, hogy Szent János elhagyta apját és anyját, amikor már nem voltak rászorulva az ő támogatására, ellenben Krisztus parancsára elfogadta a szűnyeg gondozását és ellátását, mert az minden emberi oltalomtól megfosztatott, mikor a keresztre került az ő fia. Bár Isten emberi erőfeszítés nélkül, az angyalok szolgálata által is könnyen elő tudta volna teremteni édesanyjának mindazt, amire szüksége volt, hiszen Krisztusnak a sivatagban is angyalok szolgáltak, de azt akarta, hogy ez Szent Jánoson keresztül történjen, hogy míg a Szent Szűz szükségleteiről gondoskodik, egyúttal Jánost is megtisztelje és segítse. Mit is értünk ez alatt? A megtisztelve azt értitek, de hogy segítse. Hiszen Isten Illést is elküldte az zöldvez asszonyhoz, hogy gondoskodjon róla, nem mintha nem tudta volna hollókkal etetni őt is, mint azt tette korábban Illéssel, hanem hogy áldását adja az özvegyre. Úgy tetszett az Úrnak, hogy anyjának gondozását a tanítványra bízza, hogy őt a legnagyobb jó téteménnyel halmozza el, és hogy kinyilvánítsa, valóban mindenkinél jobban szereti őt. Ez a szeretett tanítvány, aki egyedül az apostolok közül a szívére, keblére hajthatta a fejét. Édesanyja Jánosnak való átadása tehát beteljesíti az igét, hogy aki elhagyja atyát vagy anyját, százannyit kap majd, és örök életet fog örökölni. Mert valóban százannyit kapott, aki elhagyta az anyját, a halászember feleségét is magához vette anyában a teremtő anyját. A világ úrnőjét kapta meg, aki kegyelemmel teljes áldott asszonyok között, és nem sokkal később az angyolok kórusa fölé magasztaltatott a mennyei királyságban. Angyolok királynője, mennyország királynője, világ mindenség királynője. Ha valaki mindent alaposan megvizsgál, a harmadik igéből, amiről most beszélünk, sok gyümölcsöt találhat, először is kiviláglik, hogy Krisztusban határtalan vágy van arra, hogy a mi üdvösségünkért szenvedjen, és így megpróbáltassunk a lehető legteljesebb és legbőgés a megpróbáltatásunk, mármint Jézusé, a kereszten teljesebb és legbőségesebb legyen. Mert néhány ember elővigyázatosan ügyel arra, hogy hozzá tartozói ne legyenek jelen halála pillanatában. Főleg, ha az a halál erőszakos, becstelen és szégyenteljes, nehogy kínját és szomorúságát az ő jelenlétük megkétszerezze. Krisztus azonban nem elégedett meg saját kegyetlen fájdalommal és szégyennel teli kínszenvedésével, hanem azt akarta, hogy édesanyja és szeretett tanítványa is jelen legyenek, és keresztjéhez közel álljanak, hogy szerettei együtt szenvedésének látványa megkétszerezze saját kínszenvedésének fájdalmát. Értitek? Tehát, hogy Jézus ezzel még többet szenvedett, hogy ők ott voltak. Hogy látta az anyját szenvedni, hogy ő a kereszten van. Megengedte, sőt úgy intézte, hogy ott legyenek. Mert annak a fájdalma, amit látott rajtuk, az még nagyobb szenvedést okozott neki a mellette levőkkel. Tehát ő olyan bőséges aratást akart a kínszenvedése révén a mennyei atyának ajándékozni, amit ha végig gondoljuk, mi ember észre lesz, ki nem találtuk volna. Ha csak valakinek ki nem nyilatkoztatja Isten, az Úr Jézus. Krisztus azonban nem elégedett meg saját, igen, a tanítványa jelen legyenek a keresztjéhez, közel álljanak. Na most, közel álljanak a keresztjéhez. Ugyanakkor Mártinál és Márknál lehet olvasni, hogy távol álltak a kereszttől. És akkor itt most akkor hogy van? Azok azt mondják, távol álltak, ő meg azt mondja, közel. Hát ha Jézus a közelségében van valaki, akkor kereszten meg tud szólalni, úgyhogy üzen neki, és az meghallja, mert ott áll alatta a keresztnél. És elképesztő, szinte videószerűen földerenged bennem, hogy bizony távol álltak mindnyájan, csak olyan átrendeződés történt, hogy elvonultak a farizeusok meg mindenki, mert ugye már ő már fönn volt a kereszten, és a látványt már nem akarták látni, elvonultak, és fölszabadult a tér a kereszt előtt, és a távolból hirtelen a kereszt alá oda jött az édesanyja, meg a tanítvány, tehát akik, meg a szeretett nőtestvérek, meg rokonok, és a távol levők hirtelen kereszt közelébe kerültek. És így folytatott tovább, hogy a keresztre feszített Krisztus négy sebéből, mint valami bőséges forrásból ömlött ki a vére, és azt akarta, hogy ott álljanak. És vigyázzatok, nehogy valaki ezt félre magyarázza, hogy félre értse, mert Isten megadta, hogy igenis le tudtam írni, hogy miről van szó. Az anyja és a tanítványa, valamint anyjának nővére, Mária és Magdaléna, aki az összes többi szent asszony közül a leglángolóbban szerette őt, és a négy emberből a könnypataknak négy forrása törjön elő, hogy kevésbé a saját vérének kiontása kínozza őt, mint inkább a könnyek bőséges áradata, amit a körülött állók fájdalma szívükből kisajtolt. Hallani vélem Krisztus szavait. Körülvettek engem a halál kínjai, és az a Simeon által előre megjövendőlt tőr épp úgy szabdalja össze, és vágja ketté a szívemet, mint ahogy hihetetlen fájdalommal átjárja az én tökéletesen ártatlan édesanyámnak a lelkét. Ó, keserű halál, hát így választod el nem csak a lelket a testtől, hanem az anyát a fiútól. És milyen anyát, és milyen fiútól? A szeretet volt tehát, ami nem engedte, hogy azt mondja, figyeljétek, én amíg ezt végig nem írtam és át nem rágtam magam rajta, én a mai napig, mondhatnám akkor így, soha nem értettem, mi az, hogy asszony. Íme a te fiad. És milyen fiútól? A szeretet volt tehát, ami engem engedte, ami nem engedte, hogy azt mondjam, anyám. Nem engedte Jézus szeretete az anyát, ezzel a kedves szóval szólítsa meg, hogy anyám. Hanem csak azt, hogy asszony. Asszony, íme a te fiad. Úgy szerette Isten a világot, hogy megváltására az ő egyszülött fiát adta, és az egyszülött fia úgy szerette az atyát, hogy dicsőségére saját vérét bőséggel kiontotta, és nem elégedett meg a kínszenvedések fájdalmával, hanem még hozzáadta az együtt szenvedésnek a fájdalmát is. Most már kezditek érteni. Tehát az együtt szenvedés. Hogy bőséges elégtétel legyen a bűnösökért, az atya és a fiú itt saját szeretetüket ajánlják nekünk kimondhatatlan módon és mértékben, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen, és mégis az emberi szív ellenáll ennek a hatalmas szeretetnek, és inkább akarja megtapasztani az élő és mindenható Isten haragját, mint megizlelni az ő irgalmának édességét, és teret engedni az Isten szeretet erejének. Valóban hálátlanok vagyunk, és méltók minden büntetésre, ha az ő szeretetéért és az ő üdvösségünkért alig-alig vagyunk hajlandók valamit elviselni. Pedig Krisztus akkora szeretettel szeretett bennünket, hogy sokkal többet akart értünk szenvedni, mint szükséges lett volna. És bár megváltásunkra vérének egyetlen csöpje is elengedő lett volna, ő mégis az összes vérét ki akarta ontani, és számtalan büntetést magára venni. Ennek a nagy lelki restségnek és dőrességnek az az oka, hogy nem gondolunk olyan komolyan és figyelmesen Krisztus kínszenvedésére és szeretetére, mint kellene, nem választjuk ki erre a tevékenységre a megfelelő időt és helyet, hanem röviden és sietve olvassuk vagy hallgatjuk Krisztus passióját. Milyen nagy örömmel voltam, megvettem a Passió című filmet DVD-n, és mindig nagypénteken megnézem. Hát ami itt le van írva, és amiről én beszélek, az jóval meghaladja, amit a Passió földolgoz. És ebből azt akarom, hogy megértsük azt, hogy olyan szenvedések voltak Krisztusban és körülötte, amit mi eddig föl se tűnt, amit föl se fogtunk, ha ő ezt így el nem mondja, mondatja a szent szerzővel. Ezért figyelmeztet a próféta. Nézzétek és lássátok, hogy van-e olyan fájdalom, mint az én fájdalmam. És az apostol mondja, gondoljatok tehát ő rá, aki bűnösök részéről maga ellen ilyen nagy ellentmondást szenvedett el, hogy ne lankadjatok, és lélekben el ne csüggedjetek. De eljön az idő, amikor ezt az Isten iránti nagy hálatlanságunkat és a mi saját üdvösünk iránti nem törődömségünket már hiába bánjuk. Jól értsük, nem éppen rólad van szó. Csak hogy mit jelent ez? Hogy saját üdvösünk iránti nem törődömségünket már hiába bánjuk. Hogy hiába? Mert sokan vannak, akik az utolsó napon majd bűnbánatot tartanak, és elfogadott szívvel sóhajtoznak, és azt mondják, valóban letértünk az igazság útjáról, és az igazság világa nem fényeskedett nekünk. Nagyon sokaktól hallottam hasonló dolgot, hogy majd ráérek az utolsó órákban, az utolsó napokban. Aztán van úgy, hogy már magánál sincs akkor. Már észre sem tudja, föl se tudja fogni, hogy az utolsó órák közelednek hozzá. De nem is akkor érzik majd először megbánásuk meddőségét, hanem már az ítélet napja előtt, amikor a halál pillanatában először lecsukják testi szemeiket, megnyílnak majd lelki szemeik, és meglátják mindazt, amikor annak volt itt az ideje, nem akarta meglátni. És én olvastam valahol, és ez is Krisztus tanításán alapszik, hogy a halál pillanatában minden lélek az utolsó lehelete előtt meglátja, hogy hol lesz a helye. És nagyon sok ilyen történet van a halál utáni ilyen könyvekben, meg ilyesmikben. Az egyik legszörnyűbb az volt, hogy nagy szeretetben emberileg úgy gondolták, nagy szeretetben élték meg az életüket egy pár, egy fiatal pár, és az asszony hirtelen megbetegedett, és közeledett a halála. És megszólalt, kétségbe esve, azt mondja az élettársának, direkt így fogalmazok, hogy gyorsan vedd a kezedbe a Bibliát, és próbálj nekem valami vigasztalót mondani, mert én az utolsó látásával látom a poklot, hogy ott lesz a helyem. Tehát a halál előtti pillanatban mindenki meglátja, hogy hol lesz a helye, és ő látta a poklot. És a kezébe vette a társa a Bibliát. Elkezdte forgatni, már bocsánat, és nem tudott vele mit kezdeni. Hát most hol nyissa ki egyáltalán, aki nem is ismeri, csak ott volt, hát megvolt nekik a Biblia, de nem használták. És akkor az utolsó pillanatban próbált az asszonynak valami vigasztalót mondani. De nem tudta, hogy hova forgassa, hol és mit olvasson el, és meghalt úgy az asszony, hogy semmit nem tudott felolvasni neki a Bibliából, ami vigaszára lenne. Tehát, és pont ezt a szituációt elemzi itt, hanem már az ítélet napja előtt, tehát az utolsó ítéletre hivatkozik, amikor a halál pillanatában először lecsukják testi szemeiket, megnyílnak majd lelki szemeik, és meglátják mindazt, amikor annak volt itt az ideje, nem akartak meglátni. Nagyon, nagyon kemény dolgok. Ha megfontoljuk az új keresztje mellett álló három asszony misztériumát, Mária Magdolna, a bűneikért vezeklőknek a a bűneikért vezett klüket személyesíti meg, Mária Magdolna. Akik így még küzdők a tökéletesség útján, Mária, Kleofás felesége, a haladókat képviseli, Szűz Mária, Krisztus anyja pedig a tökéleteseket. Őhozzá joggal kapcsolhatjuk Szent Jánost, aki maga is szűz volt, és kevéssel később eljutott a tökéletességre, ha már nem volt akkor is tökéletes. Bizony ezeket, és csak ezeket találjuk az Úr keresztje mellett, mert akik bűnben élnek, és nem gondolnak a bűnbánatra, nagyon messze vannak a kereszttől. Az üdvösségre vezető létrától. Ők hárman továbbá nem ok nélkül álltak a kereszt mellett, hiszen szükségük volt a keresztre feszített segítségére. Erre mindenki rászorul, a vezeklők, illetve a kezdők háborút vívnak bűneikkel és rendezetlen kívánságaikkal, és nagy szükségük van a hadvezérünknek, Krisztusnak segítségére, hogy harcra ösztönözze őket a látvány, mint az ősi kígyóval viaskodik, és a keresztről sem hajlandó lejönni mindaddig, amíg sikeresen nem győzedelmeskedik fölötte. Ezért így beszél az apostol a Kolosszéiakhoz írt levelében. Lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és diadalmaskodott rajtuk ő benne. És kicsivel később a keresztre szögezte az adósságlevelet, mely ellenünk szólt. Mária, Kleofás felesége, aki házasasszony volt és fiakat szült, őket mondták Krisztus testvéreinek, a haladókat jelzi, foglalatosságai és gondjai, amelyekbe szükségszerűen belebonyolódnak, hogy elfojtsák bennük a jó magokat, vagy egész éjszaka fáradozván semmit se érjenek el. Ezért az előrehaladás közben is fáradozni kell, és a kereszten függő Krisztusra tekinteni, aki nem elégedett meg a sok és nagyszerű jótettel, amit korábban cselekedett, hanem a kereszt által még nagyobbakra akart törekedni, és nem leszállni róla mindaddig, amíg az ellenséget le nem győzte és meg nem semmisítette. Mert semmi sem árt jobban a haladóknak, mint amikor elbágyadnak futás közben, és megszűnnek előre haladni. Emlékeztek a régi tanításokra, hogy nagyon gyakran mondtam ilyesmit, hogy a lélek mindig halad. Soha nem áll meg. A lélek mindig halad, de vagy előre, vagy hátra, de halad. És rajtunk múlik, hogy fölfigyeljünk erre, hogy most az én haladásom közelebb visz Istenhez, vagy fordítva. Aki ugyanis nem fejlődik az erényekben, és megszűnnek előre haladni, akik ugyanis nem fejlődik az erények útján, az visszafelé halad. Ahogy ezt Szent Bernárd helyesen tanítja Geránusnak írott levelében, ahol még említi Jákob lajtorjájának példáját, melyen mindenki vagy fölfelé, vagy lefelé halad. De most jön a furcsa szó, vagy fölfelé, vagy lefelé halad, de senki nem ácsorog. Gondoljuk ezt végig. Végül a tökéletesek, akik cölibátus állapotában vannak, kivált kép, ha szűzek, mint amilyenek Krisztus szűzanyja és Szent János voltak, akit éppen ezért Krisztus minden tanítványánál jobban szeretett. Szóval ezek a tökéletesek is nagyon igénylik a keresztre feszített támogatását, mert azoknak, akik már egy magasabb szinten vannak, fölöttébb félniük kell a kevésség viharos szelítől. Hú, már szent! Hú, menjünk oda, simogassuk meg. Biztos örülni fog neki. Magasabb szinten vannak, fölöttébb félniük kell a kevésség viharos szelétől, ha csak nincsenek megalapozva és meggyökerezve. Egyetlen szó lesz a vége. Meggyökerezve a legmélyebb alázatosságban. Megrendítő. És hányszor eszembe jutott, hogy azt a három szót hallom, és volt valaki, aki úgy akarta megdicsőíteni Istent, egy hölgy, hogy el akart menni valóban egy barlangba. És akkor fölhívott, hogy mit szólnék hozzá. Hát én azt hittem, elejtem a telefont. Én csak annyit mondtam, kimondtam a nevét, és háromszor csak annyit mondtam, alázat, és lecsaptam a telefont. Hát egy nő elmegy egy barlangba, a medvét nem is említve. Krisztus önmagát gyakran az alázatosság tanító mesterének mutatta, amikor azt mondta, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és megint telepedjél az utolsó helyre. És midőn többször megismételte, aki magát fölmagasztalja, megaláztatik, és aki megalázza magát, fölmagasztaltatik. Mégis soha nem mutatta magát az alázat oly tiszteletre méltó tanárának, mint épp a kereszt tetején. Ezt az apostol is kijelentette mondván, megalázta magát, engedelmes lett a halálig, és pedig a keresztnek haláláig. Mert milyen nagyobb az alázatosságot lehetne elgondolni annál, hogy ő, a mindenható, engedte magát megkötözni és fára szögezni. És akiben az isteni bölcsesség és tudomány minden kincse rejlik, megengedte, hogy Heródes és katonái őrültnek tartsák, és fehér ruhába öltöztessék, és aki a kerübök fölött trónol, megengedte, hogy latrok között feszítsék keresztre. Bizony teljességgel oktalan, aki magát komolyan megvizsgálja a kereszt tükrében, de nem tanulja meg és nem vallja meg, hogy bármennyit haladt is előre, még nagyon messze áll az igazi alázatosságtól. A keresztről az anyjához és a tanítványhoz intézett szavakból, hogy mi a jó szülők kötelessége gyermekeik felé, a jó gyermekeké szüleik felé, kezdjük az elsővel. A jó szülőknek szeretniük kell a gyermekeiket, de úgy, hogy a gyermekek szeretete ne akadályozza Isten szeretetét. És az, amiről az Úr beszél az evangéliumban, aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Ezt teljes egészében és legfontosabban betartotta a Szent Szűz, hiszen hatalmas fájdalommal, de ugyanakkor a kitartással állt a kereszt mellett. Fájdalma a kereszten függő fia iránt a legnagyobb szeretetét bizonyította, kitartása pedig a mennyben uralkodó Isten iránti legnagyobb ragaszkodását. Nehezen viselte, hogy az általa oly hőn szeretett ártatlan fiát a legkeservesebb kínok gyötörték, de ha tudta volna, nem akadályozta volna meg a keresztre feszítést, sem szóval, sem tettel, hiszen tisztában volt vele, hogy fiának mindezeket, a kínokat az Atyaisten elhatározott terve és előretudása szerint kell elszenvednie. Nekem megvan a Rubjov féle trojka a Szent Háromság ikon, egy ikonon megkaptam ajándékba, és sok mindent akkoriban kezembe került, elolvastam, és stb. És akkor mindegyik nek van a kezében, a Szent Háromságnak, a három angyalnak, hogy meglátogatják Ábrahámot. És ott megkínálják őket, és akkor egy kis szirkecomb van a kis elénkébe, de nem ez a lényege, hanem ha megnézzük, hogy a szikla, a bokornak az ága, a bölcsesség is, és ezeknek a jelentése, és a Szentléleknek az a gyönyörű, áttetsző ruhája, ami egyből valahogy azt az érzetet keltette, hogy ő a Szentlélek, és mindháromnak kereszt van a kezében. Fogja, mint egy vándorbotot. Az atya fiának szintén egy kereszt van a kezében, de magára húzta és a vállára fektette azt a keresztet. Tehát a Szent Háromságból a hármaik közül csak a fiú ölelte magához a keresztet, mert ez volt az ő jövője. Tehát mintha megbeszélték volna előre, hogy a fiú majd vállalja a kereszt halált a mi megmentésünkre. Ez öröktől eleve elrendelt olyan titok, amit nagyon nehéz megérteni, hogy Isten előre tudta, hogy el fog bukni az emberiség. És a fiú megígérte az atyának, hogy ő vállalja. Ezek valami olyan félelmetes mondatok, hogy ha belegondolsz igazán, akkor érted meg, hogy milyen jelentősége van annak, hogy az a passió, ami olyan szép film, hogy az ehhez képest szinte semmi. Hogy Jézus még arra is törekedett, hogy minden megnehezítse a dolgát a kereszten, hogy minden más fájdalom is részese legyen, hogy az atya elé minél több kint és szenvedést tehessen le, hogy atyám, én még azon felül is próbáltam teljesíteni, de nem tudom, értsük meg, hogy ennek a szív bőségéből szól a száj, hogy Jézus mindenben még inkább és még jobban meg akar tenni mindent, most akkor személyesen egyes számba. Te érted. Ebben te érted, én rám is vonatkozik. Tehát mindnyájunkért ennyire fontosak vagyunk számára, személyesen mindnyájunk, és hányszor mondom azt, hogy az Úr azt mondja, hogy nem vagy elvetett, nem vetettelek el. Hogy ez szó szerint lehetett, hogy valóban érted is, értem is, mindnyájunkért odaadta az életét a kereszten. A fájdalom mértéke a szeretet. Ezért az anyát, mivel telve volt szeretettel, fölöttébb sok fájdalom kínoszta midőn fiát, hogy kegyetlenül látta gyötrődni. És vajon a szűzanya hogy ne szerette volna oly lángolóan a fiát, amikor nagyon jól tudta, hogy a fiú érdem tekintetében messze fölülmúl minden emberi sarjat. És ez a fiú sokkal közelebb állt ő hozzá, mint amilyen közel bármelyik gyermek kerülhet a saját anyjához. Általában két oka van annak, hogy a nők miért szeretik annyira gyermekeiket, elsősorban azért, mert a világra hozták őket. Másodszorban pedig azért, mert valamilyen érdem tekintetében kimagaslóak. Mindazonáltal akadnak olyan anyák, akik gyermekeiket kevésbé szeretik, vagy egyenesen gyűlölik. Amennyiben nagyon formátlanok, gonoszak, vagy a szülők iránt tiszteletlenek és hálátlannak találják őket. Már most egyértelmű, hogy a szűzanya mindkét okból jobban szerette az ő fiát, mint bármelyik más anya a saját gyermekét. Először is más nők nem önmaguknak fogannak gyermeket, hanem a gyermekek fogantatásában a férjek is közreműködnek. A Szent Szűz azonban egymagában fogantta meg a gyermekét. Most ennek egészen furcsa mondatok, de valami gyönyörű misztériuma van ennek, gyönyörű titkai az Istennek. Szent Szűz azonban a fogantatásban először is más nők nem önmagukban fogannak gyermeket, hanem a gyermekek fogantatásában a férjek is közreműködnek. Szent Szűz azonban egymagában fogantta meg a gyermekét. hiszen Szűzán fogantatott és Szűzán szült, és miként Krisztus Urunk istensége szerint, és mint Krisztus Urunk istensége szerint az atyától született, Krisztus, az atyától született, anya nélkül. Ez is egy furcsa, hogy végig gondolni ezt. Úgy embersége szerint anyától született, atya nélkül. Ezek nagyon döbbenetes kijelentések, mert mindig az. És bár joggal állítjuk, hogy Krisztus a Szentlélektől fogantatott, gondolatsor, a Szentlélek mégsem Krisztus anyja, atya. Tehát a Szentlélektől fogantatott Krisztus mégsem Krisztus atya a Szentlélek. Csak Krisztus testének létrehozója és megalkotója, és Krisztus testét a Szentlélek nem is saját lényegéből formálja, hiszen ez az atyának sajátja, hanem a szűznek tisztaságos véréből alkotja meg. Ezért a legszentebb szűz az egyetlen anya, aki az ő fiát atya közreműködése nélkül fogadta. Elképesztő mondatok. Ő az egyetlen, aki egyedül és teljesen magáénak mondhatja Krisztust, így hát jobban szerette a fiát, mert bármelyik másik anya valaha is saját ivadékát szeretni fogja. Ami a másik okot illeti, a Szent Szűznek fia nem csak minden emberi sajnál, sari nála szépségesebben megformált volt, de az érdemek tekintetében is minden emberi és angyali teremtményt messze fölülmúlt. Ebből következik, hogy a Szent Szűz, aki mindenkinél jobban szerette saját fiát, az ön kínszenvedése és halála miatt mindenkinél keservesebben zokogott. Ez olyannyira igaz, hogy Szent Bernát egyik prédikációjában nem félt kijelenteni, hogy a Szent Szűz fájdalmát, amely az ő fiának kínszenvedéséből fakadt, a szív vértanúságának nevezhetjük, Simeon szavai szerint, neked magadnak is tör fogja átjárni a lelkedet. És mivel a szív vértanúsága keservesebbnek tűnik, mint a test vértanúsága, Szent Anselm a Szent Szűz kiválóságáról szóló könyvében azt írja, hogy a Szent Szűz fájdalma kegyetlenebb volt bármilyen testi vértanúságnál. Nyilvánvaló, hogy a mi úrunk midőn, a Getsemáni kertben imádkozva elszenvedte a szív mártiromságát, alaposan megfontolva minden fajdalmat és kereszthalál gyötrelmét, mely másnap kellett elszenvednie, és egyúttal bizonyos értelemben meglazítva a gyötrelem és a félelem gyeplőjét, oly hevesen kezdett gyötrődni, hogy teljes testéből vérrel verítékezett. Ez pedig egyetlen más alkalommal sem olvassuk testi szenvedése során. Így hát a Szent Szűzmidőn átverte szívét a fájdalomnak tőre, kétségkívül a legsúlyosabb kínszenvedést, illetve a legkegyetlenebb fájdalmat viselte. És mivel inkább Isten fölmagasztalását és megdicsőítését tartotta szem előtt, mint fiának testi javát álhatatossággal eltelve állott a kereszt mellett, és a türelmetlenség minden jelenékül szemlélte szenvedő fiát. Nem rogyott félholtan a földre, ahogy néhányan képzelik, és nem tépdeste a haját, nem jajgatott asszonyok módjára, hanem erős lélekkel magára vette, amit Isten akaratából el kellett tűrnie. Nagyon szerette ugyan fiának a testét, de jobban szerette az atya dicsőségét és a világ üdvösségét, épp úgy, ahogy a két dolgot maga a fiú is jobban szerette a saját testének épségénél. Továbbá a fia harmadnapra való föltámadásába vetett hit, amelyben soha meg nem inogott, hatalmas álhatatosságot adott a szívének, így nem szenvedett hiányt emberi vigaszban sem. Tudta ugyanis, hogy a próféta szerint az ő fiának halála hasonló lesz egy rövid alváshoz. A Zsoltár, 3. Zsoltár 6. vers. Aludni tértem, és álomba merültem, és fölkeltem, mert az Úr fölemelt engem. Minden hívőnek ezt a példát kell utánoznia, hogy szeressék gyermekeiket, de ne helyezzék őket Isten elé, ki mindenkinek atya, és aki sokkal jobban és sokkal helyesebben szereti őket, mint mi arra képesek lennénk. Először is a keresztényeknek erőteljes és okos szeretettel kell szeretniük a gyermekeiket, nem kényeztetni, hanem az Isten félelmére nevelni őket, mikor rosszat tesznek, és ha Istent megbántják, vagy tanulmányaikat elhanyagolják, szóban megfedni és testi fenyítéssel késztetni őket. Ez ugyanis az Isten akarata, mint azt a Szentírás kinyilatkoztatja, hiszen így beszél Sirák fia, fiaid vannak, neveld meg őket, alakítsd őket gyermekkoruktól fogva. És azt olvassuk Tóbiásról, hogy fiát gyermekkorától kezdve Isten félelemre oktatta, és arra, hogy őrizkedjék minden bűntől. Az apostol is arra figyelmezteti az atyákat, hogy ne költsék föl a haragot gyermekeikben, hogy kedvüket ne veszítsék, hanem neveljék őt egy fegyelemben és az Úrnak is intelmével, vagyis ne szolgaként bánjanak velük, hanem mint szabad gyerekekkel. Mert akik túlságosan szigorúak gyermekeikkel, és még legkisebb hibáért is állandóan megszidják, és testileg megfenyítik őket, rabszolgaként kezelik őket, és csak azt érik el vele, hogy ámoltalanok lesznek, vagy elmenekülnek, akik azonban túlságosan engedékenyek, erkölcstelenné teszik gyermekeiket, és nem a mennyek országának, hanem a gehenna tüzének nevelik őket. A gyermeknevelés helyes módja az, ha a szülők gyermekeiket fegyelemre oktatják, hogy megtanuljanak készségesen engedelmeskedni a szüleiknek és tanáraiknak, amikor hibáznak, úgy kapjanak atyai dorgálást, hogy megértsék, szeretetből, nem gyűlöletből lettek helyreigazítva. Ha tehát valakinek gyermekeit Isten meghívná a klerikusi vagy szerzetesi életre, ne merje őket akadályozni, nehogy úgy tűnjön, mint a Istennel, aki a mi első atyánk, szembeszállna, inkább mondja Szent Jobbal, az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve. Végül a korai halál elválasztaná a szülőiket és a gyermekeket, hogy legfőképp a szent szűzzel történt, fontolják meg Isten ítéleteit, aki gyakran azért ragad el egyeseket, nehogy a romlottság elváltoztassa a jó lelküket, és elvesztenek mindörökké. Testvérek, én itt most ezt befejezném, mert még van hozzávaló, fűznivaló, egyéb más dolgok is. Úgy érzem, hogy akkor lesz teljes a tanítása, még azt is együtt majd elmondom. És innen fogom legközelebb majd folytatni. Érdemes meghallgatni, mert döbbenetes dolgok vannak benne, amire még hivatkoznak. Köszönöm. Áldjon az Úr minket, és adja meg, nyissa meg az értelmünket, hogy megértsük mindebből azt, ami fontos számunkra. Amen.